Mondja, nem találkozott véletlenül azzal a cipővel, amit ígért nekem, hogy majd néz?
Ja. Nem, de majd valamelyik nap jobban utána nézek.
Mert ebben már nem lehet messzirőbb, nincs igaza. Egy teát nem bírok kimenni, lemenni még ennyire.
Kicsit odább van egy falatozó.
Hát megengedem, kollega, hogy van.
Mindketten az ágyukon ülnek.
Sokat jártam oda egy időbe. Hajjaj, még évekkel ezelőtt, de egyszer aztán nem mentem többet, pedig szerettem azt az üzletet. Sok időt eltöltöttem ott. Ez még azelőtt volt, hogy elutaztam. Közvetlenül azelőtt. Annak is volt abban része, hogy elutaztam. Annak az üzletnek is. Mind, akik ott szoktak állni. Nálam idősebb volt mind, jóval, de azért mindig meghallgattak. Úgy hiszem, úgy megértették, amiket mondtam. Én tartottam szóval őket mindig. Sokat beszéltem én. Ez volt a hiba. A gyárban is, a gép mellett, meg az ebédszünetben mindig én vittem a szót. Eleinte nem is volt semmi baj. Ezekkel az emberekkel, mármint akikkel onnét voltam jóba, együtt szoktunk tekeregni, meg akárhány görbe estét csaptak, én is benne voltam, és mindig meghallgattak. Nem mondhattam olyat. A baj ott volt, hogy néha rémeket láttam, de nem is rémeket, hanem olyan érzésem volt, hogy én tisztán látok mindent. Nagyon tisztán is olyankor nagy csönd lett. Nagy csönd. Mindig olyankor is. Olyan érzésem volt, hogy én egész tisztán látok, bár lehet, hogy tévedtem. Mindegy. Annyi bizonyos, hogy valaki elejtett erről egy szót valahol. Ki... Hol, azt nem tudom, de ebből lett a pletyka. Ez aztán eljutott mindenhova, és azt vettem észre, hogy olyan furcsák kezdenek lenni az emberek a gyárban, a falatozóban. Nem értettem sehogy se. Egy napon aztán fogtak, bevittek egy kórházba. Itt London környékén van. Bevittek erőnek erejével. Én nem akartam bemenni, de bevittek. El is akartam jönni, nem is egyszer, de hát az nem ment olyan könnyen. Ott benn aztán mindenfélét kérdeztek tőlem. Amikor már bent voltam, akkor már mindenfélét kérdeztek tőlem. Én meg felelgettem, aki csak kérdezett mindenkinek. Ott álltak mindig körülöttem. Hát miért ne? Egyszer tudni akarják a gondolataimat? Igen. Egy szép napon aztán az egyik közülük, gondolom a főorvos, a főtanár, nagy tudású ember, bár az nem is olyan biztos, behivatott. Azt mondja, megmondja nekem, hogy mi a bajom. Azt mondja, a vizsgálatokat megejtették, így mondta, szóról szóra ezzel, oda mutatott nekem egy halom papírt, hogy itt benne van, amiki nekem a bajom. Valami. Csak tudnám, hogy mi. Ha legalább ez eszembe jutna. Azóta is próbálok rá visszaemlékezni. Szóval mondja nekem, hogy ez a bajom, és mondja, hogy mi, és úgy döntöttünk, azt mondja, hogy a saját jól fölfogott érdekében, így mondta, csak egyet lehet tenni, és azt mondja, de az Istennek se bírok rá visszaemlékezni, hogy mit mondott, hogy mit fogunk majd az agyveleivel csinálni. Azt mondja, ha nem csináljuk meg, akkor élete végéig itt ragad, de ha megcsináljuk, akkor mégis van egy remény, akkor kikerülhet és élhet úgy, mint a többi. Hát mit akar az agyammal mondom? Erre csak mondja, Mondja nekem tovább azt a bizonyosat. Na de hát, hülye, én sem vagyok, hát én tudtam, hogy én még kiskorú vagyok, tudtam, hogy velem semmit sem csinálhat, amíg nincs meg neki az engedélye. Ezért aztán én írtam is gyorsan levelet anyámnak, és megírtam neki, hogy mit akarnak az agyammal. Mégis aláírta nekik azt a papírt, mármint, hogy szabad kezet adott nekik. Ezt onnan tudom, hogy a főorvos megmutatta nekem az anyám aláírását, amikor fölhoztam neki ezt az engedélyt. Hát meg is próbáltam elszökni, még azon az éjjel. 5 óra hosszát fűrészeltem az ablak rácsait, azon az osztályon, ahol feküdtem. 5 óra hosszát fűrészeltem a sötétben, 1/2 óránként végig lámpázták az ágyakat. No, de hát én ezt már tudtam, és már majdnem készen voltam, amikor az egyiknek jött ott egy roham, mellettem, aki feküdt, pont annak. Elkaptak. Mindegy. Úgy 1 héttel később aztán rám került a sor az én agyamra. Azon az osztályon mindenkivel meg akarták csinálni azt a bizonyosat. Egyenként csinálták, és szép lassan sor került mindenkinek az agyára. Esténként egyre, én már majdnem utoljára maradtam, úgyhogy egész tisztán láttam, hogy mit csinálnak a többinek az agyán. Mindig hozták azokat a nagy olyan, nem is tudom miket, olyan voltak, mint a nagy csipeszek. A végén drótok, a drótok meg belevezettek egy kis masinába, a masinából meg jött a villanyosság. Lefogták a pacienst, és akkor ez a tanár. Az a főtanár megpróbálta neki föltenni a csipeszeket, úgy, ahogy a fejhallgatót szokták, 2 oldalt a koponyájára, az egyik, aki meg a gépet kezelt, az meg megcsavart rajta valamit, már nem is nagyon emlékszem, hogy megcsavarta, vagy megnyomtad, az biztos, hogy bekapcsolta az áramot, az biztos, a tanár ez csak nyomta neki 2 oldalt a koponyára. A végén levette a csipeszeket. A paciens betakarták. Nem is nyúltak hozzá egy darabig. Volt, aki őre ment velük, de a legtöbb ilyen nem. Csak feküdtek ott. Hát amikor az én agyamra került a sor, azon az éjjel, amikor jöttek, én már vártam őket a falhoz lapulva. Mondták, amikor jöttek, hogy feküdjek csak le. Na, de hát én tudtam, hogy le kell, hogy fektessenek, mert különben nagyon könnyen eltörhetik a gerincemet azon a bizonyossal. Ezért én csak álltam ott a falhoz lapulva, akkor 1 vagy 2 közülük, aki rám jött, hát akkor sokkal fiatalabb voltam én, az erőm is több volt, nagyon is erős ember voltam én akkor. Az egyiket lefektettem, a másiknak meg a torka már a markomba volt, amikor egyszer csak az a tanár, az a főtanár rátette a fejemre azokat a csipeszeket, pedig tudta, hogy nem szabad, amíg én a lábamon állok, és mégis megcsinálta velem azt a bizonyosát!
Irtózatosan összerázkódik. Fülére illeszti a fejhallgatót. Elsötétedik. Ismét világos van. 7 héttel később. Davis a szobában járkál. Az Estontól kapott smoking kabátot viseli. Mick a padlón hever. Mindketten fölfelé bámulnak a mennyezetre. Davis feláll a zongora székre, onnan vizsgálja a fellógatott vödröt.
Van egy olyan érzésem, hogy ez csinálhatott valamit a repedésekkel. Mert esett ugye eléges a múlt héten, de itt a vödörben nem csöpögött.
Visszalép a padlóra.
Van egy olyan érzésem, hogy bekenyhettek átrányolok fönn a tetőt. Nem mindhány szót is szólok valamról. Nem szól hozzám egy szót sem. Ha meg én szólok hozzá, ha nem szól vissza. És nem ad kést a kezembe. Hát arra nem ad kést, hogy a kenyeremet megszegjem vele. Hát most hogyan szegjem meg egy tisztességes legnyi kenyeret kést nélkül? Hát az létezhetetlen.
Van magának kése.
Mi?
Van magának kése.
No, hát te ki mondja, hogy nincs. De viszont hogyan lehet azon megszegni tisztességes legnyi kenyeret? Hát nem kenyérvágó kés az, nem kenyeret kell azzal vágni. Úgy került hozzám, mit tudom én, hozt tettem föl, mi mindenféle helyeken megforgott az már. De hát a maga bátyát aztán kérheted. Hát ezzel a gásparháttel ezzel meg mi lesz? Ez azt magyarázza nekem, hogy nincs bekötve. De honnan tudjam, hogy nem-e, aztán be van kötve mégiscsak. Hát itt van majdnem az ágyamban, épp hogy vele nem alszom a francos parhátjében. És ha életre feljelok, a fejemet a sütőben találom. Egy szép, amíg arra ébredek fel, hogy ez itt volt meg álmomba, vagy férnöka, vagy... Itt jött a baby kártyőbe. De a maga bátyját aztán kérhetem. Mint a falra egy borsó. Valamelyik nap is mondom neked, mondom. Ezek a feketék csak jönnek ám át a szomszédba. Mind rájárnak a klozetunkra. Én megmondtam neki, hogy az egész csupa rondaság. A Bradley, amit ezek meglovagolnak, az is csupa fekete. Az egész klozet csupa fekete! Akár egy szót se szólt, hiába ő itt a felelős személy. Nem szólt rá egy szót sem. Egy szava nem volt neki erre. Ha mi ketten, maga meg én, ha mi vennénk a kezünkben ennek a háznak az irányítását, más világ volna itt.
Más bizony. Miket nem lehetne ebből a házból kihozni?
De miket?
Például?
Be lehetne rendezni műterem lakásnak. Ez a szoba, mondjuk ez a szoba lehetne a konyha. Megfelelő méret, nagy ablak, napos helység. Megfelelne, gondolom, vadrécekék, bronz és korona sárga kockás linoleum borítás. Ehhez a komplementer színeket tenném a falra, viszont a konyha berendezési tárgyak kiegyenlítésül egér szürke zománcot kapnának. A rövidebb falra kis falitéka jönne, a hosszabbra egy nagyobb faliszekrény, a sarokban pedig forgópolcos tábló. Az evédlő...
Hát kerülhetne a lépcsőfordulón túlra is. Ha persze.
Az ablakba, vagyis az ablak bérletbe műanyag létszre dőnypadló burkolatnak parabeton kockákat alkalmazhatnánk. A leghelyesebb volna bécsi fehér szőttes szőnyeggel borítani. Az asztal lehet indiai tölgylemezzel borított afrómóziafa, a tálalom matfekete fiókokkal. A székek lehetnek hajlított támlás kárpitozott székek, a karosszékekre zablis színű szőttes húzat kell, a hencsarre pedig egyszerű halszálkás pásztákból álló zegzug mintás gyapjúhímzés. A kávézó asztalkára
fehér tűzálló borítás és ugyancsak fehér csempekeretezés. Feltétlenül.
Majd a hálószoba következik. Mi a hálószoba az én fölfogásom szerint?
Enyhely. A csönd és a megbékélés csarnoka. Berendezése tehát tartózkodó legyen, megvilágítás. Funkcionális, butorzat a mahagóni és a rózsafa, négy az úr szőnyeg, kékfehér fényelnyelő függönyök, az ágytakaró pedig fehér alapon apró kék rózsamintával, billenőtetős öltözőasztalka plasztik tálcával, és fehér raffiaernyős lámpa. Nem is lakás, palotta.
Vezver kolléga.
Palotta.
És ki lakna benne?
Én, a bátyám meg én.
Hát én hol lakni?
Ez a vacak gyűjteményítenek semmit tetején. Szemét. De ez valahogy nem is érdeklő, nekem terveim vannak. Ez a legnagyobb baj.
Miért nem beszél rá négy szem között? Hát ha föl tudnánk kelteni az érdeklődését.
Én?
Maga. Maga a barátja, nem?
Én nekem nem barátom.
Hát egy szobában alszik vele, nem?
Hát én nekem nem barátok. Nem tudok elmenni rajta. Mert leszek olyan pasas, mint magán. Hát magán el lehet menni. Én nem mondom, eredeti gyerek maga. Hát én nem volnék az, aki nem azt mondom, hogy maga nem eredeti gyerek. Szó se róla. Azt sem mondom, hogy magának nincsen meg a furcsa oldala. Na de hát melyikünknek nincsen meg a furcsa oldala. De azért vele mégiscsak más. Magával legalább nem az a helyzet, hogy nem...
Volnék becsületes ember.
Hát ez aztán hogy ne volna?
Hogy ne.
De ezt kérem, ezt soha nem tudni, hogy ez miben sántik el. Ennek kérem, mint szíve!
Még újból a padlón heverve, hosszan szemléli a vödröt.
Tudja, mi kéne nekem? Egy óra. Kéne nékem egy óra, hogy az időt tudja. Hát óránik onnan tudjam az időt, csehonnan. Mondtam pedig már neki, ide fiam mondom. Nem tudna nekem véletlen egy órát szerezni valahonnan, hogy tudja mennyi az idő. Hát amíg az embernek nincs órája, otthon addig sehogyan se tudja hányad áll. Ért engem. Hát amíg az embernek nincs órája otthon, addig az a helyzet, hogy el kell menni otthonról. Keresni egy órát, jól megnézni, hogy aztán otthon, amikor hazét, megint tudja egy darabig mennyi az idő. Lesse nagy segítség, mert alig vagyok itt a 5 percet, de már elfelejtettem az időt. Hiába. Ha innen nézem, akkor is mondjuk nem jól érzem magam, és egy kicsit ledölök. De amikor fölébredek, hát honnan tudjam, hogy van-e már annyi időd lemelcsak, tehát nem mondja meg, hát hallj nem. Mikor jövök haza, mondjuk akkor könnyebb. Jól megnézem magamnak a sarki órát, és amikor még lépek be a házba, tudom is mennyi az idő. De aztán, amikor idehaza vagyok, hát ide haza már fogalmam sincs, hogy mennyi volt az idő. Jelben.